Jó estét mindenkinek! Mesalach szakasztát tartottunk, és a tengerdala az, amit olvasni fogunk. Ugye a 162-es oldalon tartunk, 163-ason a magyarban. És ugye csak hogy a kontextusban tudjuk helyezni, ugye a múlt héten olvastuk a tenger kettéválásának a csodáját, miután a zsidók kijönnek Egyiptomból, a hetedik napon elérkeznek a tengerhez, és a tengerben, a tenger partjánál látják, hogy az egyiptomiak utánuk jöttek és beértek őket. Nagyon megijednek, hogy most mi lesz. Különböző ötletekkel állnak elő, hogy mit kéne csinálni. Legyenek öngyilkosok, vagy vegyék fel a harcot az egyiptomiakkal, vagy menjenek vissza Egyiptomba. Végül is Mózes ketté váltja a tenger, ők átmennek száraz lábbal a tengeren, és utánuk mennek az egyiptomiak, aztán a tenger Mózes ütésére visszatér a helyére, az egyiptomiak pedig nyilván ott maradnak, és ezzel a csodával lezárul az egyiptomi kivonulás, hogy az egyiptomiak véglegesen oda vesznek. És ugye ezt látva jön most ez a következő rész, amikor Mózes és a zsidók a tenger dalát eléneklik, hogy ez egy olyan fontos része a Tórának. Ezt látjátok itt a szövegben, hogyha lapoztok, mondjuk nézzétek meg, a lapozatok vissza egyetnék a 160-as oldalra. Most lapozatok a 162-re, meg a 164-re. Akkor látjátok, hogy a szöveg ilyen furcsán van szedve, a héber szöveg. Ezt úgy hívjuk, hogy ez olyan, mint a nem képírás, ennek az a neve, hogy ez a hivatalos neve. Igen. De Veina alga beja diach, vagy diach alga beja veina. Látjátok, hogy van egy kihagyás, és olyan, mint amikor egy téglafalat építesz, és akkor a téglákat így eltartva teszed egymásra, és így van ez a Tórában is írva, tehát az eredeti Tóra szövegben is, ha kinyitjuk a Tóra keresőt, akkor így van szedve a héber szöveg. Általában a szöveg a Tórában, ez egy sorkizárt szöveg, csak úgy, mint mondjuk a visszalapoztok, de ez egy dal, és ezt így jelezzük, ahogy ez egy dal, hogy ez ilyen furcsán van szedve. Talmud azt mondja, minden ének Tanakhban, tehát az egész zsidó bibliában az így van szedve, hogy eltartással, tehát vagy ilyen fal téglafal szerűen van szedve, kivéve egy két helyet, ahol a Hámán fiainak a felsorolása, hogy tudjátok, Purimkor, amikor felsoroljuk Hámán fiait, akkor azok egy egész hasában vannak, a 10 fiú, akit megölnek a zsidók, a 10 gonosz fiú, és akkor ott úgy van, hogy egymás alatt vannak a szavak, nem pedig így összetolva. A másik hely pedig, ahol ez az ének, ez nem így összetolva van, az a hely, ahol Jehoshua felsorolja, hogy milyen városokat és királyokat győzött le a zsidókkal a Szentföld honfoglalása idején. Tehát mind a két hely egy olyan hely, ahol olyan csodáról emlékezünk meg, ami az ellenségeinkről szólt. De ebben a dalban és az összes többi dalban ott eltartással van a szöveg. Van még egy különben, ahol nem eltartással van, tehát ilyen téglafal szemben, az a Mózes 5. könyvének a végén a Mózes intése a zsidókra. Na, de akkor nézzük magát a szöveget, és akkor utána majd egy kicsit magyarázunk is.
Nem az volt, hogy elindultak a tenger, pedig még mielőtt ketté választottak volna a tenger, de azt mondta Mózes, hogy bízzunk a Istenben, aki nem egy nagy felmet észre vagyunk, és eljutunk a Szentföldre.
Ja, a Midrás azt mondja, hogy Mózes akkor tudta a csodát elő hívni, amikor volt valaki, aki megértette az Isten üzenetet, hogy csak haladni kell előre, és ez volt ugye Nachson ben Aminadab, aki oda ment a tengerhez, és amikor bement a tengerbe, azt mondta, hogy én csak azt jelenti, hogy mi a cél. Nem kell nézni oldal, most útközben van egy tenger, stb. nem kell foglalkozni az egyiptomiakkal, csak előre kell haladni. És akkor valóban neki az orrához ért a víz, akkor tudod ketté válni a tenger. De ez egy midrás, tehát így a Tórában ez így nincs benne. Arról is részletesen beszéltünk az előző alkalmakkor, hogy hogy volt a tenger, hogy vált ketté a tenger, hogy hol volt, a vörös tengernek ez melyik részénél volt. De mindesetre ugye akkor megtörtént a csoda. Péter, olvasva nekünk a magyar szöveget?
Akkor énekelte Mózes Izrael fiaival ezt a dalt az örökkévalónak, és szóltak, mondván, hadd énekeljek az örökkévalónak, mivel olyan fönséges ő, ki a lovat és a lovasát a tengerbe temette. Az örökkévaló az én erőm, és az én énekem, és ő volt az én segítségem, ez az én Istenem, akit dicsőítek, Atyám Istene, hadd magasztalom őt. Az örökkévaló a háború ura, örökkévaló az ő neve. Fáraó hadiszekereit és seregét a tengerbe döntötte, harcosainak színejava a sás tengerbe fulladt. A hullámok elborították őket, leszálltak a mélységekbe, mint a kő. A te jobb karodat, ó örökkévaló fönséges, az erőben, a te jobb karod, ó örökkévaló darabokra zúzva az ellenséget. A te fönséged nagyságában ledöntöd az ellened támadókat, szabadon engeded haragodat, és elemészti őket, mint a folyvát. Indulatod viharától felduzzadnak a vizek, megállnak, mint a gát, az ömlő hullámok, megdermednek a forgatagok a tengervizében. Így szól az ellenség. Üzőbe veszem őket, zsákmányt osztok, betelik rajtuk a lelkem, kirántom kardomat, és megsemmisíti őket kardom. De azonban fuvalatoddal lehetőzítottad őket a tenger át, elsüllyedtek, mint az ólom rengeteg vizekben. Ki olyan, mint te, a hatalmasok között, ó örökkévaló? Ki hozzád fogható, szentségben, magasztott dicsőségben, félelmetes, csodaművelő? Ki nyújtottad jobbodat, elnyelte őket a föld, vezérelted kegyelmeddel ezt a népet, amelyet megváltottál hatalmaddal, terelted szentséget hajléka felé. Hallották a népek, és megrendülnek, remegés fogja el, palesett lakóit, telesett lakóit. Akkor megriadtak Edom törzsfői, Moáb hatalmasait iszonyat ragadja meg, elcsüggednek Kánaán minden lakosai. Rájuk szakad rettegés és félelem, karod hatalma alatt elnémulnak, mint a kő, míg átvonul a te néped, ó örökkévaló, míg átvonul ez a nép, amelyet magadnak szereztél. Elviszed őket, és elhelyezed őket örök birtokod, egyén, székhelyedre, melyet hajlékodul, alkottál, ó örökkévaló, a szentélybe. Uram, amelyet emeltek kezeid, az örökkévaló uralkodni fog mindörökké, mert Fáraó lovassága szekérhadával és lovasaival behatolt a tengerbe, és az örökkévaló visszaszerelte rájuk a tenger vizét, de Izrael fiai átmentek szárazföldön a tenger közepén. És kezébe vette Miriam, a proféta nő, Áron nőtestvére a dobot, és kimentek utána mind a nők dobokkal és körtáncokkal. És dalba kezdett előttük Miriam, énekeljetek az örökkévalónak, mert fönségesen fönséges ő, a lovat és lovasát a tenger mélyébe döntötte. És útnak indította Mózes
Izrael. Itt álljunk meg. Ugye ez a folytatás, ez már ez a dal utáni rész, amit majd utána fogunk még elolvasni. Ugye a maga a dalról még annyit, hogy ugye ez egy nagyon ismerős szöveg, ugye már csak azért is, mert ezt minden nap elmondjuk. Ugye a reggeli imában ez benne van, a reggeli ima elején még a Istábach előtt az utolsó rész, amit minden nap elmondunk. És nyilván ez azért ennyire fontos, mert ez az a szöveg, ami összefoglalja a legszebben azt a csodát, amire a legtöbbet hivatkozunk. Az egyiptomi, magát az egyiptomi kivonás, és azon belül pedig a tenger ketté választása. Most ugye ez a dal, hogy Mózes dalolt, ugye ezt hogy kell elképzelni, ha most csak technikailag magunk elé képzeljük, hogy ugye kijönnek a tengerből, és látják, hogy a egyiptomiakra visszahulladt a víz, és hogy a hulláikat kiveti a tenger, és akkor hogyan működött ez? A legtöbb kommentár azt mondja, hogy hogy énekelt Mózes Izrael fiaival az örökjónak, és szóltak mondván, hadd énekeljek az enkel, mely oly fenségesen fönséges ő, aki lovat és lovasát a tengerbe temette. Ugye hol szerepel még ez a mondat? A szöveg végén, amit most olvastunk egy perce, amikor Miriam énekelt a nőkkel, akkor ugyanez van. Nézzétek meg, 20-as mondatban, 171-es oldalon. És kezébe vette Miriam a prófétanő Áron testvére dobot, és kimentek utána mind a nők dobokkal és körtáncokkal. És dalba kezdett eljöttük Miriam. Énekeltek az örök jónak, mert fönséges őt a lovat és a lovasát tenger mélyébe döntötte. A kommentárok azt mondják, hogy mivel Mózes volt az, aki a szöveget mondta, vagy énekelte, ez volt a refrén, amit ők válaszoltak. De a zsidók nem az egész dalt mondták, mert ez fizikailag nehéz lett volna őket megtanítani erre a... De egészen nem csak ez volt a refrén, amit ők elismételtek. Ugye az világos, ugye az kiderül, hogy itt már akkor ügyeltek arra, hogy a nők és a férfiak kellően külön legyenek választva, és ezért van az, hogy énekeltek a férfiak, utána azt mondja, és vette Miriam is a dobot a kezébe, és énekelt a nőkkel. De ugye ez egy milyen fantasztikus öröm pillanat lehetett, micsoda felszabadult pillanat, hogy a zsidók látják a saját személyek előtt, ahogy hogy az egyiptomiak az ő volt uraik, és elnyomóik oda vesznek a tengerbe. Ugye mit mond, hogyha kicsit a szöveget nézzük, azt mondja, fönséges ő, ki a lovat és a lovasát a tengerbe vetette. Ugye mi ennek a magyarázata, ugye mi az, hogy a lovat és a lovasát a tengerbe vetette? Ugye ennek több eleme is van. Az egyik az, hogy hát ezért furcsák ezek az egyiptomiak, mert kilátott már olyat, hogy a tengerben harcolni megyünk lóval és lovassal. Hát inkább hajóval, meg ilyesmivel szoktunk tengeri eszközökkel menni. És hát Isten milyen fantasztikus, hogy becsalta őket ebbe a törbe. Egy, kettő. Amit Rási is idéz, azt mondja, hogy a lovat és a lovassát, hogy Isten ugye meg akarta büntetni az egyiptomiakat, akiknek ugye a végső ezzel egy kör bezárult különben, és ezt aztán talán a múltkor is említettem, hogy ugye mivel kezdődött az egyiptomi, ez egyik emblematikus szimbóluma az egyiptomi számüzetésnek, a sztori kezdetén, az, hogy a zsidó gyerekeket a vízbe dobálják az egyiptomiak, és a vízben ölik meg őket. És akkor ennek ez egy emblematikus befejezése a történetnek, ugye a kör bezárult, amikor az egyiptomiak ez lesz a vesztük, és ugye a zsidók szempontjából pedig az a másik oldala az éremnek, hogy az, ami kezdetben a vesztük volt, az, ami őket megmenti. És ha visszaemlékeztek még egy epizódjára ennek a történetnek, amikor a fáraó azt mondja a zsidóknak és Mózesnek, hogy ne menjetek el Egyiptomból, mert lássátok csak, ki ra'o neget pnéhem. Lássátok csak, hogy a rosszal fogtok ott találkozni. És akkor ugye mire, ezt kicsit kevertem, elnézést, azt a rosszal fogtok, ezt most mit nem mondtam volna, másra gondolok, hogy miért vetette a fáraó a zsidó gyerekeket a vízbe, miért azt választotta, hogy a Nílus vízébe öljék meg a gyerekeket? Így van, volt egy látomás, ami arról szólt, hogy a zsidók megváltója a vízben fog elbotlani. Az lesz az ő veszte. Ugye? És akkor úgy értelmezte fáraó, hogy akkor a legjobb, ez akkor a vízzel lehet legyőzni a leendőbeli megváltóit a zsidóknak, és ezért az összes fiúgyereket dobjuk a vízbe. Mi volt a valóság? A látomás kicsit igaz volt, mert Mózes azáltal lett Mózes veszte, hogy nem tudott beteljesülni, hogy ő vezesse be a zsidókat Izraelbe, hogy rosszul bánta, hogy a kő, amiből a forrást fakasztani kellett volna, arra rácsapott a helyet, hogy beszélt volna hozzá, hogy ez a történet ismerős esetleg. Csak ezt nem látta annyira jól a látomás. Most ugye akkor ebben a történetben a végül is a víz a zsidókat nemhogy nem bünteti, hanem ez a megváltójuk maga a víz, ami ugye megmenti őket azzal, hogy ketté válik, és aztán visszahúzik az éjszakára. Ennek is van egy ilyen szimbolikus jelentőség is. Ez a kettősség, az a kettősség, hogy Istennek nincsenek korlátai, és az, amiről a természet az diktálná, hogy pusztító legyen, az tud ugyanolyan megmentő lenni, az visszatérő eleme ennek az egész történetnek, és ennek a dalnak is. Ha megnézitek, ugye például azt mondja a következő mondatban, mintha sem a jobbod, hatos mondatban, a te jobbkarod örökkévaló fönséges az erőben, a te jobbod örökkévaló darabokra zúzza az ellenséget. Ugye azzal, hogy azt mondja, hogy kétszer, miért mondja azt, hogy kétszer, hogy jobbod? Mert ugye az első, az a fönséges az erőben, az a megmentést szimbolizálja. Ne Doribe Koach engem megment az erőben. A második pedig arról szól, hogy az ellenséget legyőzi. Szóval ugye általában a természet azt szokta diktálni, hogy egy kar, az csak egy dolgot csinál. Van egy jobb kar, meg egy bal kar. Az egyikkel ütök, a másikkal pedig simogatok. És Istennél az a fantasztikus, hogy ugyanaz a dolog, ugyanaz az entitás, ugyanaz az erő, az tud lenni egyszerre megmentő és egyszerre pusztító, mint például itt a víz esetében, ami egyszerre volt a zsidók számvizetésének a szimbóluma, a Nílus vízben meghaltak, és egyszerre volt a megmentésüknek is a szimbóluma, mindazzal, hogy az volt az első csapás, ugye a Nílus víze vérével, mindazzal pedig a tenger ketté vált. Most praktikusan, azzal még itt visszatérve, hogy a lovat és a lovasát a tengerbe temette, azt mondja a Rási, hogy az Isten itt meg akarta nagyon büntetni az egyiptomiakat, és ezért nem haltak meg rögtön, ennek egy része volt, hogy nem estek le alulról. A víz rájuk zuhant, és földobálta a sok hulláma a harcosokat, de nem váltak szét a lótól, és ezért még nagyobb volt a fájdalmuk, vagy még nagyobb volt a szenvedésük. Ugye azt mondja a következő mondatban, ami nem erős kifejezés, a kettes mondat, az örökkéval az én erőm, az én énekem, és ő volt az én segítségem. Ugye a 165-ös oldal tetején. Ez az én Istenem, aki dicsőítek, Atyám Istene. Zekeli van véjú. Ugye ez az én Istenem, ez egy nagyon erős kifejezés. Miért? Mert mikor szoktuk azt mondani valamiről, hogy ez, amikor előttünk van. Ugye nem azt mondja, hogy ő az én Istenem, akit dicsőítek, hanem azt mondja, hogy ez. És erre azt mondja a Midrás, hogy valóban olyan erős volt ott a látomás, olyan erős volt ott a isteni kinyilatkoztatás ennek a csodának a kapcsán, hogy a legegyszerűbb zsidó is ki tudta nyújtani a kezét, és azt tudta mondani, hogy ez. Mintha rá tudott volna mutatni Istenre, annyira érezte az isteni jelenlétet, hogy azt tudta mondani, hogy ez. Azt mondja a Talmud, többet látott Istenből egy egyszerű szolganő a tengernél, mint amit látott Ezékiel buzi fia a próféta. Ez ugye a híres próféta, hogy Ezékiel, aki később a Szent, mennyivel? 800 évvel később élt. Ugye, hogy ez egy olyan különleges proféciára is lehetőséget adott mindenkinek. És ez a kifejezés, hogy valaki azt mondja, hogy ez az én Istenem, erre utal. A következő mondatot, ha nézitek, hogy azt mondja, az örökkévaló a háború ura, az örökkévaló az ő neve. Ha megnézitek a Hébert, akkor mit mond Héberül, hogy ez a második sornak a közepétől, 164-es oldalon, Adonai is milchama, Adonai shmo. Isten a háború férfia. Isten az ő neve. De ez egy kicsit furcsa mondom, hogy az Isten a háború férfia. És ez az is milchama. Ez a férfi kifejezés Istenre, ez egy kicsit furcsa. De van egy nagyon szép magyarázata a Bátban Elnek, hogy ez egy ilyen rácsodálkozás, azt mondja. Isten az a háború férfia lenne? Hát Isten az ő neve. Ugye azt akarja ezzel mondani, hogy a zsidók ebben a dalban azt is kifejezik, hogy az, hogy Isten fölveszi a háborús arcát, és hogy ő háborúzik, és mi ezért dicsérjük, ez nem azért van, mert ő egy háborúskodó, vagy mert neki ez lenne az erőssége, hogy ő a háború embere. Ő nem egy hadvezér, nem egy, ez abban a primitív, különösen abban a primitív bálványimádó korszakban, ugye, mit volt a háború istene. Ugye, és akkor azt mondják, Isten lenne a háború embere? Nem. Az ő neve az örökkévaló, Jutke Vavke, a legmagasabb szintű Isten név, amit nem is tudunk a szánkra venni. Ugye azt akar ezzel mondani, hogy ez csak egy oldala Istennek, nem azért dicsőítjük őt most így, mert ő a háború Isten. Ez ugye eltávolodni attól a bálványimádó imádástól, ami volt. Jó, utána ugye sorolja, hogyha nézitek a szöveget, a legjobb harcosai és a legszebb hadiszekerei pusztultak oda a fáraónak. És ha megnézitek a szöveget, a következő mondatban azt mondja, a hullámok elbonyították őket, leszálltak a mélységbe, mint a kő. Mihez hasonlítja még, hogyha megnéztek a szöveget, mihez hasonlítja még a egyiptomi harcosokat ez a szöveg? A kőn kívül. Igen. Hol van az ólom?
Polyva.
És polyva az a harmadik. Ugye a polyva az itt van a hetedik mondatban, és elemészti őket, mint a polyvát, és a kilences mondatban, vagy a tízesben van az ólom.
Mint az ólom az elmétek vizetben.
Igen. Ez van egy nagyon szép midrás, amit a Rási idéz, azt mondja, az egyiptomiak büntetése sem volt kollektív büntetés, mindenki a maga bűne szerint kapta meg, azt mondja. A legbűnösebbek azok olyanok voltak, mint a polyva. Csak a legvégén haltak meg. Úgy kapkodta őket a víz, mint a polyvát, mert könnyűek voltak, és azért sokkal többet szenvedtek. A legkevésbé bűnösök azok olyanok voltak, mint az ólom. Rögtön lementek a tenger fenekére, és rögtön meghaltak. Volt köztük a kő, aki még egy kis a középső szint. Ugye ez egy visszatérő elem, hogy Isten mindig igazságos, ugye azt akarjuk hangsúlyozni. Ennek a fordítottja majd megjelenik pár helyezettel később, nem sokára, amikor a mannáról lesz szó, amikor ugyancsak furcsa, hogy egyszer azt mondja, hogy menjetek ki a mezőre összegyűjteni, egy másik azt mondja, hogy a házatok kapui, vagy a sátraitok nyílásainál van, ugye, akkor most ki kellett menni a mezőre, vagy a sátrak nyílásánál, és azt mondja, attól függ ki. Volt, akinek ki kellett menni, mert nem érdemelte meg, hogy a sátor nyílására, és volt, akinek a sátor nyílására. Tehát Isten mindig annyit ad, és mindig úgy ad, még akkor is, hogyha általánosan ad, és azt az egész zsidó népnek adta ajándékba ezt a mannát, akkor is mindenki másképp teszi ki abból a részét, és ugyanígy fordítva, amikor büntet, akkor is nem, a kollektív büntetésben is van különbségtétel egyesek és mások között. Ugye nézzétek meg a 8-as mondatot, ez csak egy visszautalás arra, ami korábban beszéltünk, 165-ös oldal alján. Indulatod viharától felduzzadnak a vizek, megállnak, mint a gát, az ömlő hullámok. Beszéltünk erről a múltkor, hogy azt mondja, megállnak, mint a gát. Az azt jelenti, emlékeztek, beszéltünk erről részletesen, és ennek a mélyebb jelentéséről is, hogy a víz az itt nem egyszerűen a szél által el lett fújva, hanem úgy állt, hogy megkeményedett, megváltozott a víznek a természete. És innen látjuk azt, hogy megállnak, mint a gát. A gát az így áll. Az nem folyékony. Szerintem Isten a tengert úgy választotta ketté, hogy egyben történt egy csoda, hogy a víz állaga, a víz természete is megváltozott. Ugye ennek azért volt jelentősége, visszaemlékeztek, mert ugye az egész egyiptomi kivonulás folyamatának ez volt az üzenete, Isten megmutassa, hogy a természet nem adott. Az nem egy olyan dolog, ami feltétel nélkül olyan kell, hogy legyen. Az is egy isteni beállításra történik így, hogy Isten így állította benne. Isten másképp akarja, azt akar, hogy a víz ne legyen folyékony, akkor az nem lesz folyékony. Oké, lapozunk egy kicsit. Azt mondja, ugye leírja a 9-es mondatban, hogy az ellenség azt mondta, hogy üzőbe veszel minket, és majd osztozkodik a zsákmányon, de te elintézted őket. Oké. Most itt gyakorlatilag, ha arról beszélünk, hogy mi értelme volt ennek a tenger csodájának, Miért volt jó, hogy Isten ezt csinálta? Akkor, nem tudom, ötletek? Igen?
Most akkor mondtad, hogy egy olyan csodával fejezte be az egész kivonulás előtt a büntetéseket az egyetemeknek, ami nem lehet semmivel megmagyarázni, csak Isten tette. Ugye, mert a mindenre lehet valamit rá lehetett húzni, hogy a férgek után miért jött ez, miért jött az, ugye a levegőszennyezés, mondjuk, hogy besűrzések. Tehát mindenre lehetett valami természet feletti,
természetes
magyarázatot adni, de ez az a egyetlen, amit nem lehet semmivel megmagyarázni, mert azt mondtad, hogy a víz megáll, ugye, mint a...
Igen, és akkor erre mondtuk, hogy gyakorlatilag ez már ezt a dolgot, azt, hogy Isten megtöri a természetet kérdés nélkül. Kérdés nem hagyva megtöri a természetet, ez maga a csoda látványa is szimbolizálja, mert megtörte a tengert, és előjött valami a tenger mögül, mint ahogy amikor megtöri a természetet, akkor előbukik a természet fölötti a természet mögül. De most egy praktikus szempontból, ha nézzük, mert ez egy mély spirituális magyarázat. Praktikus szempontból itt föl van sorolva, hogy miért jó ez. Miért volt ez jó? Innen, hogyha nézitek.
Ja, azt mondja,
hogy te azonban fuvallatot lehelt, és elborította őket a tengerár, elsüllyedtek, mint az ólom, a rengeteg vízben, elnyerte őket a föld. Oké. Okay. Az első dolog az az, hogy megölte az egyiptomiakat, és ezzel befejeződött az egyiptomi történet. Ugye a következő az az, ugye azt mondja, hogy vezérelted kegyelmette ezt a népet, amelyet megváltottál. Ugye? Akkor ez a kettes, hogy ez pedig hát az, hogy a zsidóknak lényeges legyen a megváltás. Egészen mostanáig, bár kijöttek Egyiptomból pár napja, tehát még amíg az egyiptomi fenyegetettség az ott volt, addig ennek nincs vége. És a harmadik dolog pedig, hogy hatalomaddal terelted szentséget hajléka felé, az ugye mire utal?
Megmutatta a népnek, meg odaadta Mózesnek.
Igen. De mit jelent az, hogy terelted szentséget hajléka felé?
Tényleg, ha nézzük, akkor ez az a rövidebb irány arra megy.
Ez volt a hosszabb irány.
Nem, ha tengeren keresztül átmentek
most. Oké. Okay.
Nem kell megtenni.
De milyen irányba? Szentséget hajléka felé az mi?
Jeruzsálem felé?
Hát ha távolabbra nézzük, akkor Izrael, ugye, ahova majd rendben mennek, de itt konkrétan ez a tóraadásra vonatkozik, ugye. Innen a következő lépés az az, hogy megkapják a 10 parancsolatot a Szinájhegynél. És azt mondja, te azzal, hogy ketté választottad a tengert, közelebb vitted őket a szentséget hajléka felé, tehát a Szinájhegyhez, ahol majd megkapják a Tórát. Egyrészt fizikailag közelebb vitted, ez tényes való, de itt arról is szó van, hogy fölkészítetted őket lélekben, hogy látták a te megnyilatkozásodat, ez egy következő lépés arra, hogy lélekben még jobban fölkészüljenek a veled való találkozásra, amikor majd elhangzik a 10 parancsolat.
Hiszen ugye nyilván Egyiptomban nagyon mély szinten.
Nagyon mélyen voltak, és ahogy erről beszéltünk, nem egy valaki, aki nagyon mélyen van, egy nagyon mély közegben szocializálódik, még akkor is, hogyha az a közeg ellenséges, még akkor is az hatással van rá, és ezért nem lehet egyik pillanatról a másikban onnan kiemelkedni, és valami nagyon magasztossal találkozni, hanem ez egy folyamat, amiben át kell hangolódni, és rá kell, fel kell jutni arra a szintre, és ezért volt szükséges ez a folyamat, aminek egy része a tenger tetteváltás, és aztán majd még egy jó pár nap, ugye összesen 50 nap, amíg eljutnak a Szinájhegyhez. És ugye ott van a negyedik célja ennek az egésznek, ugye a 14-es mondatban azt mondja, hallották a népek és megrendülnek, remegés fogja el fel esett lakóit. Ugye ez pedig arra vonatkozik, akkor megriadnak Edom törzsfői, Moab hatalmasait, iszonyait ragadja el, elcsüggednek Kánaán minden lakosai. Rájuk szakadt rettegés és félelem, karod hatalmat elnémulnak. Mit akar ezzel mondani? Hogy ez egy olyan abszolút győzelem a rettegett Egyiptom fölött, hogy ez minden későbbi ellenségeskedést is neki is az elejét veszi. Miért? Mert a többi nép látja, hogy ezekkel nem érdemes szétszózni. Ugye? És ezért szó nélkül fogják őket engedni, mert ennek, ez egy olyan dolog, aminek híre megy, amiről hallani fognak, és ugye tudjuk különben, hogy valóban híre ment, mert ugye amikor már 40 évvel később, Jósua idejében a kémek meglátogatták Izraelt, akkor Rahab, aki ugye a vendéglátójuk volt, az elmondta nekik, hogy az mindenki, a kánaaniták rettegnek a zsidóktól, mert emlékeznek arra, hogy mi történt az egyiptomiak. Ez mélyen belésődött, beégett az emlékezetbe, hogy ez a csoda és ez a győzelem. És ugye, ha tovább mentek ugye a 17-es mondatnál, azt mondja, elviszed őket és elhelyezed őket örök birtokot hegyén, székhelyedre, amelyet hajlékul adtál órakévaló a szentébe, Uram, amelyet emeltek kezeid. Ugye ez lehet az előbb említett Szinájhegy, vagy lehet a következő lépés majd a szentély Jeruzsálemben, ugye az isteni hajlék. Oké, és ezzel gyakorlatilag vége van, mint ugye a végén érdekes, ugye ez egy ilyen, ugye, ha megnéztek az utolsó mondatát, még a Míriami rész előtt, tehát a 19-es mondat alatt, akkor mit mond? Ugye, nagyon szép a befejezés még előtte. Azt mondja, elviszed őket, elhelyezd örököd birtokat hegyén, székhelyedre, melyet hajlékul alkottál, ő örökkévaló a szentébe, Uram, melyet emeltek kezeit, az örökkévaló uralkodni fog mindörökké. Itt be is lehetne fejezni. De ezt képest mit csinál? Azt mondja, mert fáraó lovassága szegérhadával és lovassága baltalak a tengerbe, és az örökkévaló visszatengerte rájuk a tenger vizet, de Izrael fiai átmentek szárazföldön a tenger közepén. Megint összefoglalja azt, ami történt. És gyakorlatilag ez a mondat, amit itt mond a végén, az hajaz az elejére. Amit az elején mondott. És ez egy költői fogás, hogy az, amit hogy azzal fejezem be, amivel elkezdtem. És a Várbannél, akit mindig szoktam idézni, nagyon szépen összefoglalja, ezt mondja, háromféle költői vagy vers típus van. Szóval vannak azok a versek, azok a költemények, amelyeknek a lényege a rím. Mi arról szól, hogy van egy rímes vers, hogy van egy mondat, és akkor a következő mondat vége, utolsó egy-két szava rímel az előző mondatra, vagy az előző minden páratlan és páros mondat rímel egymásra. Szóval, ha megnézzük stílusban, ez a fajta vers, ez ismeretlen a Tórában. Nincs ilyen vers, ilyen dal a Tórában, ami rímelne. Ami arról szólna, hogy minden második mondat rímel, hogy aljásen. Azt jelenti, van egy ilyen típusú vers vagy dal, ami így a formájában, vagy hangzásában vers. Azt mondja, van az a vers, ami attól vers, hogy valamilyen módon kifejez egy valamilyen érzelmet, vagy valamilyen élményt, ami azt jelenti, hogy a tartalmában, hát ami valamilyen mély ihletettségből jön. És azt ugye mondjuk, ha mondjuk hagyjuk a Tórát, tehát a versek között is van olyan, ami nem a rímelésében, vagy a rímekben fejezi ki attól szép, hanem abban a képekben, amiben le tudja írni azt az ihletet, vagy azt az érzést, amit az az ihlet. Igen. Uh-huh. És aztán van egy harmadik stílus, egy olyan típusú vers, vagy dal, ami túlzásokkal, vagy ilyen elnagyolás, nem elnagyolás a jó szó, amikor valami olyasmit mond, ami a több, mint a valóság, azért, hogy kihangsúlyozza a tartalmat, hogy tehát írta a szerelemről, és akkor olyanokat mond, hogy napra lehet nézni, de rád nem. Most nyilván ez egy túlzás, mert hát azért napra nem lehet nézni rá, pedig igen. De hogy ez egy másik, ez egy harmadik eleme a versnek. Azt mondja, mire jó ez a harmadik dolog, hogy valóban arra, hogy bizonyos dolgokat még erősebben átvigyen az ember tudatában, megerősítse. Azt mondja, ez a két utolsó stílus, az, ami megjelenik a Tóra költeményeiben, mint például ebben, ami egyszerre egy érzést ír le, és egy hálát mondjuk Isten felé, ugye az arra reagáló öröm érzését, és egyszerre pedig túlzásokat mond, olyan képekben és asszociációkban beszél, amelyek nem, amelyek azt mondjuk például ilyenek, hogy a te jobb kezed, meg, a, meg hogy így beszél Istenről, de ezek mind-mind azért vannak, hogy ez még jobban megerősítse az emberben azt az érzést. Most még visszatérve arra, amit az elején beszéltünk, hogy a, és aztán tovább megyünk a szöveg olvasásban, hogy ugye, hogy itt a, azt mondtuk, hogy itt a riach vele veina, kihagyás és tégla, hogy úgy néz ki a vers, mint egy kihagyás és tégla, vannak egymás fölött. És vannak olyan versek, ahol nem kihagyás és tégla van, hanem, hanem egymás alatt vannak a téglák. Ugye? Azt mondtuk, hogy a tanul miért? Mert minden vers, milyen versekről van szó, nem minden vers, de azoknál a verseknél, ahol Istennek hálát adunk egy csodáért, ugye milyen versekről beszélünk? Szóval azoknál a csodáknál, vagy azoknál a verseknél, ahol a csodán van a hangsúly, ott így van fölépítve a vers. Miért? Mert ez mutatja, hogy egy olyan fal, ami egy erős fal. Ugye miért rakják így a téglákat? Hogyha egymás alá teszik a téglákat, az sokkal könnyebb kidönteni. Szóval ez egy olyan csoda, aminél azt akarjuk ezzel kifejezni, hogy ez egy erős fal, amit nem lehet eldönteni, nem lehet kidönteni. Ezzel szemben azt mondja, azoknál a daloknál, ahol a csoda arról szól, hogy az ellenségeink, az ellenségeinken van a, az ellenségeink pusztulása van kiemelve, mint például Hámán fiainak az akasztása, meg amikor Jósua legyőzte az ellenségeket, akkor ott tégla, a téglák egymásra vannak. Akkor ezt akarjuk nekik mutatni, hogy, ez, hogy ott az a fal az eldől, és nem fog tudni felállni. Hogy az ellenségeinknek nem lesz felállásuk. Ugye egy érdekes ellenpélda van, amit mondtam az előbb, hogy Mózes az élete végén, a Tóra legvégén van a Zinoa Shamaim, az egyik utolsó heti szakasz, amikor Isten azt mondja, hogy hallgassa az ég a szavamat, és figyelje a föld a mondandómat, és egy énekben beszél a zsidókhoz, és ott abban az énekben nem így van szedve a szöveg, tehát nem kihagyás, tégla, kihagyás, hanem tégla, tégla, kihagyás, kihagyás, tégla, tégla. És nem láttam igazán jó magyarázatot, hogy miért, de az egyik most ma reggel olvastam, hogy azért, mert hogy az nem egy csodáról szól, hanem egy általános, valami is érdekes, hogy tényleg ez a különbség, hogy vannak dalok, amik így vannak szedve a Tóra szövegében, és vannak, amik úgy. Ugye ez is érdekes, hogy régen valószínűleg az, hogy a szöveg hogy jelent meg az írott, az írásban, az ki kellett, hogy fejezze valamilyen módon a szövegnek a tartalma, a dallama, mi ugye tudjátok, hogy a Tórának van egy dallama is, amit a szöveghez olvasunk, ugye amikor a Tórát olvassuk mondjuk a zsinagógában, akkor van egy ilyen dallam vetés, tehát a szövegnek a tartalma, a dallama, és a szövegnek a megjelenése, azok valahogy egymással egálva kell, hogy jöjjenek. Tehát a megjelenésnek van jelentősége, nem csak a tartalomnak. Igen.
Ugye a kérdésem van, hogy ugye azt tudjuk, hogy a Földön a víz az úr, mármint az életnek az alapja. Ezért van ellentétként mindig az, hogy Isten a nagyobb büntetéseket mindig vízzel hajtja végre. Tehát ugye kezdjük egy Noénval, ugye mindjárt. Uh-huh. Aztán a kultba akarnak dobni valamit, ugye gyereket, aztán akkor itt a vízbe fulasztaná a fáraó a gyerekeket, akkor a tengereket félállít. Tehát mindig a a nagy pusztítást, ami a zsidók ellen van, az mindig, vagy a büntetés az mindig vízzel méri ki az Isten. Volt egy egész esős, ugye?
Jó, hát az ne állszak, egy volt a 10-ből. Van egy ilyesmi, ez most nem tudom, hogy hol és ki mondta, vagy valamelyik tórai szereplő, hogy ezeknek az Istene az a vízzel büntet. Ezt aztán Fáraó mondta. És akkor ő is hivatkozott rá, hogy a... Ja igen, nem, ezt most tanultuk, aki itt volt Tisza B'Ávkor, hogy Néró mondta azt, amikor legyőzte a zsidókat, és lepkózi elpusztította a szentét, és vitte a szentély kincseit Rómába, akkor a tengeren nagy vihar lett, és erre azt mondta, akkor úgy látszik, ez az Isten, ez csak a vízzel tud büntetni. És ezért most csinálja a tengert. És akkor Isten azt mondja, jó, akkor várjunk. Kiszállsz, és akkor egy olyan kis teremtmény fog, egy kis teremtményen keresztül fog büntetni, ami teljesen hihetetlen, és akkor az volt, az, az a szúnyog bemászott az orrába, és megette az agyát. És ha emlékeztek, hogy nem voltál, két volt a számítani. És akkor lehet, hogy azt neked is onnan ugrott be ez a vízzel büntető Isten. Oké, kicsit olvassunk tovább, hogy befejezzük a fejezetet.
És útnak indította Mózes.
Hát akkor ugye a 171-es oldal. 22-es mellett.
És útnak indította Mózes Izraelet a Sás tengertől, és elmentek Súrvá sivatagnak felé, és megmeneteltek 3 napon át a sivatagban, és nem találtak vizet. Majd elérkeztek Márába, de nem ihattak vizet Márában, mert keserű volt, ezért is nevezték a helyet Márának. És zugolódott a nép Mózes ellen, mondván, mit tegyünk, és fölkiáltott ő az örökkévalóhoz, és az örökkévaló mutatott neki egy fát, és azt a vízbe dobta, és édessé vált a víz, ott adott számára törvényt és rendelkezést, és ugyanott próbára tette őket. És szólott, ha hallgatva hallgatsz az örökkévaló Istened hangjára, és azt cselekszed, amit egyenesen az ő szemei előtt, és figyelsz parancsolataira, és megőrzöd törvényeit, mint nem hozom rád a sok betegséget, melyekkel az egyiptomiakat sújtottam, mert én az örökkévaló vagyok, a te gyógyítód. És elérkeztek Élimbe, és ott volt 12 forrás és 70 pálma, és ott tábort ütöttek a víz mellett. Jöhet a következő?
Nem, még nem. Oké. Vizd azért beszéljünk akkor erről a részről. Ugye mi történik? Ugye azzal kezdődik, hogy is útnak indította Mózes Izraelit a Sástengertől. Hát, hogy ugye mind szép és jó, meg volt a csoda, letudtok Egyiptomot, de még van itt feladat, haladni kell tovább, és Mózes útnak indította őket. Most ugye ez föltűnik, ez a kifejezés, mert sehol másuk nincs a vándorlás során, hogy azt mondaná, hogy is Mózesnek kellett útnak indítani őket. Hát nagy fiúk voltak ezek. És azt mondja a Midrás, hogy nem akartak eljönni a tenger mellől, a tengerpartról, mert annyira minden a tenger kibetette a hullákat, meg a szekereket, meg a kocsikat, és azok műinteli voltak aranyal, ezüsttel, és szevegették még össze a kincseket a tengerpartról, és nem akartak eljönni, mert ott még el voltak foglalva, hogy még gyűjtsék a szedegessék a dolgot. És mondja, hogy most már jó lenne elindulni. És ugye mi a magyarázat erre? Miért akarták? Miért volt nekik ez ennyire fontos most még az ezernél kis aranyat, ezüstöt ott a tengerparton? Akkor tudjuk, hogy a zsidók megrakott szekerekkel jöttek el, aranyal, ezüsttel, hiszen az volt a parancs, hogy kölcsön kellett kérni a kijövetel előtt minden értéket a szomszédoktól. Azzal a célra, hogy ezt nem fogjuk visszaadni, hanem ezt visszük magunkkal. Erről beszéltünk, hogy ez volt a váltságdíj annak, hogy viszont ők dolgoztatták őket egy nem kis ideig rabszolgamunkával. És erre azt mondjuk, hogy azért, mert valóban ez egy Isten ígéret volt Ábrahámnak, hogy nem mennek ki üres kézzel Egyiptom, hanem kiürítve. Egyiptomot kiürítve, mint ahogy a halastavat kiürítik az összes haltól, vagy a magtárat az utolsó szent magtól. Úgy fogja a zsidó nép kiújítani Ábrahám leszármazottai Egyiptomot a kincsektől az utolsó porszemig. A zsidók azt annyira komolyan vették, aztán, hogy itt még a tengerparton találunk valamit, akkor azt magunkkal kell vinni. Na, és akkor most következik az első nagy, és utána később tipikussá váló probléma, hogy mennek a sivatagban 3 napot, és nincs víz, aztán találnak vizet, de az keserű. És erre Isten azt mondja, hogy Mózes, hogy a botot tegye be a vízbe, és azzal megédesíti a vizet. Ugye több érdekes vonatkozás is van ennek a
résznek. Az egyik például az,
hogy miért telt el 3 nap, miért kelt 3 nap ahhoz, hogy panaszkodjanak, hogy nincs víz. Erre az egyszerű magyarázat az, hogy valószínűleg hát tudták, hogy ők sivatagba mennek, hogy hoztak magukkal valamennyi vizet, meg élelmet, azt tudjuk, hogy hoztak. És kb. 3 napig volt elég, és akkor fogyott el, és akkor kezdtek el panaszkodni. Mi az oka annak, hogy nem kaptak büntetést ezért? Ja, általában később, amikor a zsidók panaszkodtak valamiért, és pár ilyen szemtelenül, akkor mindig volt valami büntetés. A válasz az, hogy azért, mert ez végül is ez egy reális és legitim jogos elvárás volt, hogy nem volt mit enni, nem volt mit inni. Ugye mi ennek a lehetősége, ahogy azt mondja, hogy egy zúgolott a nép Mózes ellen. Nem azt mondja az örökkévaló ellen, csak Mózes ellen. Miért? Visszaemlékeztek, az előző héten is volt egy ugyanilyen kérdés, hogy egy kicsit úgy tűnt, hogy amikor ott álltak a tengernél, és még a tenger nem vált ketté, hogy imádkoztak Istenhez, és közben panaszkodtak Mózes ellen. És akkor nem értettük ott sem, hogy ez hogy. Az egyik magyarázat az, hogy a zsidók itt már meg voltak győződve arról, hogy Isten az tényleg egy valós dolog, de ezzel a Mózessel nem voltak még kivékülve. Például azt gondolhatták, hogy azt olyan érvekkel állottak elő, hogy jó, azt értjük, hogy van Isten, és hogy van a volt a 10 sapás, hát ezt nem lehet kérdőre van, de azt nem hiszük el neked, hogy tényleg nekünk a sivatagba kellett jönnünk. És ez volt a gond a tengernél, és ezt mondták neki, hogy jó, hát persze, Isten, de menjünk vissza Egyiptom, mert ki mondta, hogy Isten azt is mondja, hogy menjünk el Egyiptomból. Ezt csak te mondtad, azt nem hallottuk tőle közvetlenül. Mi csak azt láttuk, hogy van egy fantasztikus Isten, aki megbünteti a minket elnyomó birodalmat. De lehet, hogy azt akarja, hogy ott maradjunk továbbra, és csak azok már nem nyomjanak minket el. Szóval ők mindenben, amit nem közvetlenül hallottak, azt, és csak Mózes mondta, azt megkérdőjelezték Mózest. És ugyanez volt a helyzet itt is, mert ugye, ha visszaemlékeztek, akkor úgy kezdődik az előző szakasz, vagy maga ez a szakasz, hogy 2 vagy 3 héttel ezelőtt tanultunk, hogy Mózes nem a filiszteusok útján vitte a zsidókat, ami a rövid út lett volna, ugye, hogyha magatok előtt van Izrael térképe, ugye ők elindultak Ramszeszből, ugye a Nílus tövében van, és nem fölfelé mentek a földközi tenger partján, a sínai félsziget északi határán, hanem elindultak lefelé a sínai félszigeten, a tenger felé, sőt, még vissza is mentek Egyiptomba, és így kerültek a tengernek arra az oldalára. Ugye, hogyha ez a sínai félsziget, kicsit ehhez nagyolva, ez a sínai félsziget, és itt van Egyiptom, ugye, és itt van a itt is van egy csücske a sástengernek, meg itt is van egy csücske a sástengernek, ugye itt van élet, ebben a csücskében van élet. És akkor ezen a csücskének Egyiptom, ugye ez nem megy ki egészen a földhöz, nekem itt van a csatorna. Hogy? Szuezi csatorna. Annak idején nem volt Szuezi csatorna. A zsidók elindultak innen, Ramszeszből, és mi lett volna logikus, hogy mennek így a filiszteusok útján. Ez egy 7 nap is most gyanú út eljutni Élathoz, Izraelbe. Ehhez képest mit csináltak? Elindultak így, majd kicsit lefelé, de nem a filiszteusok útján lefelé, a sínai félsziget déli csücske felé, majd még vissza is fordultak, és itt ide jöttek. Tehát már a tengernek a egyiptomi oldalán. Visszamentek Egyiptomba egy kicsit. És itt érte be ők ez az Egyiptom, és itt keltek át a tengeren. Ebben a csücskében keltek át, és aztán mentek lefelé, és itt volt a tóraadás. A sínai hely, az itt van a sínai félsziget déli csücskében. És ez volt az, ami nem tetszett ott a zsidók. Aztán ki mondta, hogy menjünk vissza Egyiptom, meg, hogy most induljunk visszafelé, meg hogy a sivatag felé. Hát ezt te találtad ki. Látod, és belekeverte minket a bajba. És most is ezt mondták, hogy Isten vele mindenre vár. Most látjuk, hogy ketté választotta a tengert. Ez nem kérdés, hogy veled van a baj. Ki mondta, hogy menjünk most a sivatagba? Miért nem megyünk a filiszteusok útján? Akkor már rég ott lennénk Izraelbe, és nem vacakolnánk itt ennyit. És ezért panaszkodtak Mózesre. Mi volt annak a jelentősége Isten oldaláról, hogy rögtön ez megtörténjen? Mert ez is része volt a felkészítésnek. Isten folyamatosan a húz meg, erez meg politikát folytatott. Szóval állandóan volt probléma, Córesz, akkor Isten mindig megmentette őket. De soha nem, ne kényelmesedjenek el. Ugye a sivatagban nincs víz, akkor most lesz víz. De keserű, akkor lesz éles. Szóval semmi nem ment magától értetően, mert ez is a felkészülés része, hogy az ember tanulja meg, hogy Istentől ő nem tud függetlenedni. Minden, ami nincs, az ember azt kívánná, legjobb az lenne, ha nekem nem kéne ez az Isten. Mint a kedvenc viccemben, hogy a Manhattanben nem talál parkolóhelyet. És amikor már nagyon izgulok, az, hogy Istenem, ha most találok parkolóhelyet, akkor tartani fogom a szombatot. És ahogy kimondja, kiáll mellől egy kocsi, azt mondja, már nem kell, köszi, már elintéztem. Az ember azt szeretné, hogy ne. Az ember szereti a biztonságot, senkire ne legyen szüksége. Se a szomszédra, se az apukámra, se a barátaimra, Istenre se. Én annyi pénzt szeretnék összegyűjteni a bankszámlámon, hogy Istenre se legyen szükség. Ne kell annyira erősen imádkozni, mert ez egy olyan kiszolgáltatott, az ember egyszerűen kiszolgáltatott helyzetben is senkivel, se a főnökével, se a nem társával, az üzleti társával, se. És még Istenre se, a szívem mély, az jobb, hogyha bebiztosítjuk magunkat, ugye? És ezt az érzést, ezt Isten el akarta venni. Az embernek mindig tudni kell, hogy állandó függőség van Isten. Nincs, hogy függetlenedjünk. És ezt kellett megtanulniuk, és ezért kezdve rögtön van egy próbatétel, ugye, és megint a víz. Na, milyen érdekes, hogy ez egy ilyen hideg-meleg. Most az előbb az vízben megmentette őket, és most jön a víz, és azzal vannak a córe szépen. És ugyanez a hideg-meleg hatás ott van a bottal. Mert mi ez a bot? A bot a kommentárok szerint az Mózes botja. Ez ugyanaz a bot, amivel viszont a csapásokat mérte Egyiptomra. Ugye? És ez a bot, ami büntet, ugyanez a bot az, ami gyógyít. És ezért mondja azt, hogy mindazok a betegségek, amiket hoztam Egyiptomra, nem hozom rád. Szóval én tudom ugyanazt csinálni, és az legyen egy betegség, és más valakinek ugyanaz pedig lett a gyógyulás. Mint ahogy a bot, ami az egyik percben büntet, és a másik percben pedig gyógyít. Mit jelent az, amikor azt mondja, hogy ott adott számára a 170-es oldal alján, ott adott számára törvényt és rendelkezést, és ugyanott tette próbára. Ugye a tette próbára azt értjük, mert ez volt a próbatétel, ez a víznek a története, hogy keserű volt a víz. Mi volt a jelentősége, hogy törvényt? Milyen törvényről beszél? Most elkezd a törvényekről beszélni. Azért csak egyes törvényeket, ugye elvileg a zsidók mikor kezdtek el törvényeket kapni? A Szinájhegynél. A Szinájhegynél volt az első 10, és utána jött a többi. De azt mondjuk, hogy itt Márában már a zsidók megkaptak bizonyos törvényeket, megkapták például a Sábesz törvényét és a vörös tehén törvényét. Ami azt jelenti, hogy már a tóraadás előtt bizonyos törvényeket Isten elmondott. Új, tehát ami eddig ismeretlen törvényeket Isten meghagyotta Mózesnek és a zsidó népnek, és ez volt az, amire itt utal, hogyha megtartod a törvényeimet, stb. Akkor minden rendben lesz. Ugye a hivatalos változat szerint, amit olvasok a Tórában, ami egyértelmű a Tórában, hogy később jöttek a törvények. Majd még két szakaszt olvasunk, és Jitró szakasz közepén van a 10 parancsolat, és utána egy rakás törvény kezdődnek a sok-sok parancsolat. De azt mondja, itt van egy utalás rá, hogy már Marában bizonyos micvákat megkaptak, ezek között a legerőkelebb helyen van a Sábesz, amit konkrétan látunk is különben majd, mert a következő szakasz, amit most nem fogunk felolvasni, az a mannáról szól, hogy panaszkodtak, hogy nincs mit enni, és akkor elkezdett hullani a manna, és ott Isten konkrétan mondta, hogy a 7. nap az egy pihenő nap, amikor nem lehet gyűjteni a mannát, de ezt majd marad a jövő hétre. Jó. Igen, és még a végén ezt nem mondtam. Azt mondja, és elérkeztek Élimbe, és ott volt 12 forrás és 70 pálma. És ott tábort ütöttek. Mi volt ez a 12 forrás és a 70 pálma? Ugye ez egy ilyen oázis lehetett. Egy ilyen a sivatag közepén egy oázis. De sehol máshogy nem látjuk, hogy lett volna. 12
forrás.
Komoly oázis. De sehol máshogy nem látjuk, hogy lett volna ilyen. És akkor erre azt mondja Barbanel, hogy ők azzal, hogy végül is kiállták ezt a próbát a vízzel, ezzel kiérdemelték, és az érdemükben volt a 12 pálma, az mindegyik szimbolizálja az egyik egy-egy törzset, ugye a 12 törzsnek 12 pálma.
70
a 12 forrás, és a 70 pálma, az pedig a 70 bölcs, akinek majd lesz itt szerepe, úgyhogy Mózes rájuk osztja az őre bízott feladatok egy részét. Van még kérdés esetleg?
Köszönöm.